Kiszeli Noémi, a Márai Kult szakmai vezetője, és Szilágyi Horsolya, a Jókai Szalonnak a vezetője. Miért kerül sor erre az interjúra? Egyik nap Krisztina körúton jártam, és az egy szám alatt láttam a kiírást, hogy Márai Kult. Rámentem az internetre, Facebookra, Márai Kult alatt ezt olvastam, élmény és inspiráció Buda szívében. Kedves Noémi, arra kérnélek, hogy mesélj nekem erről a Márai Kultról, mi az az élmény és inspiráció, amit ez a címszó alatt találunk, és rálelünk erre a csodára. Hogy jött ez létre, hogy működik?
A Márai Kult tulajdonképpen a jogelőd intézmény volt, amely non-profit Kft. Formájában jött létre, és ez a cég alakult át most novemberben Budavári Közösségi Non-Profit Kft.-vé. Annyi a változás, hogy tulajdonképpen az egykori Márai Kult folytonossággal beépült, tehát gyakorlatilag nem is jogotoldással, hanem egy bővülés történt a cégbe. Beépült a első kerület Budavárnak a teljes kulturális intézményrendszere, illetve kulturális programjai. A sportélet fog most bejönni a cégbe, illetve a helyi média. Ezen kívül pedig az önkormányzatnak a közösségi intézményei. Tehát tulajdonképpen most már nem egy profiltiszta közművelődési, közösségi művelődési intézmény vagyunk, hanem egy közösségi, ami azt jelenti, hogy egy több célú cég. Most elsősorban a cégnek a kulturális lábáról, vagy kulturális portfóliójáról beszélünk. Számos helyszínt működtetünk, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, földrajzilag is, illetve ismertségben is, tehát egy nagyon jó adottságokkal rendelkező, jó állapotú, gyönyörű helyszíneket számláló intézményrendszerünk van. A legnagyobb helyszínünk a Márai Kult, vagy Márai Sándor Kulturális Központ a Krisztina körúton, illetve hát a nagyon ismert Jókai Anna szalon, amiről majd a kolléganém fog beszélni. Hozzánk tartozik a Virág Benedek ház, ahol hát most nagyon sok tervünk van, de az idei évnek a legnagyobb vállalása egy állandó márai kiállítás lesz, amit ott fogunk megvalósítani. Van két galériánk, illetve a Virág Benedek házban is működik egy kis galéria, de két profiltiszta galériánk van, az a Várnegyed és a Térkép galéria, és van egy kis közművelődési könyvtárunk fönt a Várban, és szintén a Várban található a Borsos Miklós emléklakás, ahol leginkább Borsos Miklós művész, képzőművésznek az életéhez kötődő tárlatok, kiállítások és az ő életútjához kapcsolódó előadások, programok vannak, de egyéb programok is helyet kapnak. Elsősorban ugye, mivel közfeladatot látunk el, tehát klasszikus közművelődési intézmény vagyunk, ezért az elsődleges feladatunk a első kerületbe lakó emberek, családok minőségi kulturális élményekkel való kiszolgálása. Ezt olyan módon szeretnénk tenni, hogy egyúttal őket is bevonjuk ebbe a feladatellátásba, tehát hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az itt élő művészekkel, kulturális szakemberekkel, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy nekik is fellépési lehetőséget, megjelenési lehetőséget biztosítsunk. A felelősségünk óriási, mert bár egy kerületi intézmény vagyunk, ugye ez Budapest első kerülete, az országnak a szíve lényegében, az ország történelmi központja, tehát minden, amit mi itt csinálunk, az látszik. Tehát országosan is látszik, és a ide látogatók számára is, tehát a turistákra is gondolnunk kell, mert ha mi csinálunk egy adventi vásárt mondjuk a Mátyás templom mellett, akkor ott nem beszélhetünk arról, hogy csak a helyi családok látogatják. Tehát ugyanak úgy azt úgy kell megcsinálni, hogy a kulturális értékeink, kulturális hagyományaink, örökségünk, illetve az az értékrend, amit képviselünk, az ugye láthatóvá váljék a vendégek, vagy az ide látogatók számára is, és úgy menjenek haza, hogy olyan élményekkel, amit ugye szeretnénk, amilyen imást szeretnénk a kultúránkról, az országunkról mutatni. A helyszíneinken alapvetően közművelődési aktivitások zajlanak, vannak állandó programjaink, irodalmi estek, hát ami a művelődési intézményekben szokásos, tehát különféle babás-mamás programok, időseknek szóló mozgás, tánc, illetve tulajdonképpen minden művészeti ágban kínálunk, a könnyű zenétől, a képzőművészettől, a komoly zenétől, a művészettörténetig, tudományos előadásokat is. Próbáljuk lefedni a teljes palettát, de mindig a két pillére van a tevékenységünknek. Az egyik az, hogy mindig bármilyen műfajban mindig a legmagasabb minőséget nyújtsuk azokon a kereteken belül, amiket a lehetőségeink, tehát az anyagi és helyszínbeli fizikai lehetőségeink lehetővé tesznek, illetve az értékközvetítés.
Több helyszínen dolgoztak, gyakorlatilag hogy oszlik ez meg struktúrájában, hogy például a Krisztina körúton milyen előadások vannak a Jókai Szalomba, vagy a Virág Benedek házba.
Hála Istennek nagyon rátermett és nagy tapasztalattal rendelkező, nagyon jó szakember kollégák vannak. A központban van ugye a vezetőség, meg a kollégáknak a zöme ugye fizikailag ott van, de a helyszíneinknek vannak felelőseik, akik már hosszú évek óta viszik ezeket a helyszíneket, jól ismerik a közönséget, az egyes helyszínekhez kötődő közönségnek az igényeit, és gyakorlatilag letisztult már egy olyan kínálatra a programoknak a köre, amik éveken keresztül beváltak, tudjuk, hogy van rá igény, tetszik az embereknek, visszatérő közönségünk van, hála Istennek, és az ő kiszolgálásuk érdekében folyamatosan keresik a kollégák az új lehetőségeket, és tehát megtartják, ami működik, azt megtartják, és próbálják színesíteni a kínálatot. Mindegyik helyszínünknek van azért egy elég határozott profilja. A központi, ugye a legnagyobb helyszínünk az a Márai Sándor Művelődési Központ, ahol van egy gyönyörű 2021-ben felújított dísztermünk. Ez a Budai Polgári Kaszinónak az egykori épülete, ami az eredeti pompájába került helyreállításra, ilyen sok hányattatás után. Pártház volt ott, illetve hát ez a tipikus 20. századi sorsa ezeknek az épületeknek. Lett visszaletadva a régi fénye és rangja ennek az épületnek. A nagyobb volumenű, nagyobb közönséget vonzó előadásokat oda tervezzük, a kamara jellegűeket pedig a kisebb helyszínekre.
Ahogy mondtad, hogy november-december óta indult meg ez a projekt, ugye?
A cégnek az átalakulása történt november-decemberben, igen, az új kerületvezetés tervei vagy álmai elképzelései nyomán, de itt egy folytonosság van, tehát a Márai kult bővült ki, és gyakorlatilag névváltozás történt.
Csak névváltozás. A műsoraitokban a Márai meghatározó egyéniség, Márai Sándor?
Hát idén mindenképpen, mert a Budavár önkormányzatának a képviselőtestülete határozattal emlékévé nyilvánította. Igazából ez nem egy naptári év, ez az emlékév, hanem a Márai születésének a 125. évfordulója alkalmából április 11-től, tehát 2025. április 11-től 2026. április 11-ig. A hivatalos bejelentése az emlékévnek az most április 11-én lesz, nagyon gazdag programkínálattal, gyakorlatilag egy csúnya szó, vagy de divatos szóval egy teljes pályás letámadásra készülünk, tehát gyakorlatilag az ifjúság, a családok megszólításától a színházi fesztiválig, a különböző tematikus sétákig, a kerületi vendéglátóhelyek megszólításáig, a kerületi képzőművészek számára kiírandó pályázatig. Nagyon sokféle programot és rendezvényt szervezünk és fogunk kínálni, hogy Márai alakját, aki 14 évet töltött el a kerületbe, és sok szálon kötődik ide, tehát a legaktívabb éveit gyakorlatilag itt élte. A Mikó utcában, ugye a Tóth Árpád sétány, a Krisztina város, a Tabán, tehát erősen kötődött ehhez a városrészhez, és hát ahogy már említettem, a nagy vállalása ennek a programnak, vagy ennek az emlékévnek egy állandó Márai Sándor kiállítás megnyitása lesz a Petőfi Irodalmi Múzeummal, Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központtal együttműködésben.
Nagyon szépen köszönöm. Most meghallgatnánk Szilágyi Orsolyát, a Jókai Szalonnak a vezetőjét. Ez az Orsolya, mesélj erről a szalonról, milyen profilotok van, milyen előadásaitok vannak.
Az első kerületi iskola egy romantikus stílusú emléképület, és itt kapott helyet a Jókai Szalon, amelyet 2017. szeptember 1-én nyitottak meg, egy felújítás után. A kétszeres Kossuth Díjas és József Attila Díjas író és költőnő halála után döntött úgy a budavári önkormányzat, hogy tiszteletére egy irodalmi és kulturális szalont alakítanak ki, és emiatt hozták rendbe az épületet, és az ő szellemiségét szerették volna ezzel ápolni és megőrizni a közönség számára.
Milyen programaitak voltak az elmúlt időszakban, aminek nagy sikere volt?
Sokféle változatos programunk fut már évek óta. irodalmi estek, főként komoly és könnyű zenei koncertek, pódiumelőadások és könyvbemutatók várják főként az érdeklődőket, illetve a közösségi összejöveteleknek is helyt adunk.
Most egy olyat kérdeznék mind a kettőtöktől, hogy mi volt olyan emlékezetes esemény, amire nagyon büszkék vagytok, gondolom mindenre, de ami kiemelkedő volt és nagyon nagy visszhangja volt.
Igazából mindegyik, tehát hogy azért nem szeretnék egy programot ki, vagy kettőt, vagy hármat kiemelni, mert minden héten összeülünk keddenként, és áttekintjük az elmúlt hét lezajlott eseményeit, meg a következő hét tervezett eseményeit. És igazából mindig ott örömmel azt halljuk, meg látjuk, hogy gyakorlatilag minden programunk teltházzal megy. Tehát a jazz óriási sikerei vannak például a Hot Jazz Band koncerteknek, akik ugye visszarepítenek egy a 30-es, 40-es évek ez a szalon jazz világába, filmzenék világába, a művészettörténeti előadásainknak, világjáró előadásoknak, helytörténeti előadásoknak. Tehát igazából ez már évek alatt hála rátermett és a pályán jól látó kollégáknak letisztultak azok a típusú előadások, amire látjuk, hogy igény van, színvonalat képviselnek, tehát igyekszünk a minden területről tényleg a legjobb művészeket, vagy kutatókat, ha tudományos előadásról van, megnyerni. És hát kültéri rendezvényeink is vannak, tehát ugye az adventi vásár, ott színpaddal, programokkal, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok, most a hétvégén egy játszótér megnyitónk lesz, ugye most vagyunk túl a március 15-i ünnepségen, tehát igazából mindegyik sikeres, és mindegyiknél, aki egyszer eljön hozzánk, visszajönnek. Kérdezik, hogy mikor lesz a sorozat legközelebbi darabja. Érdemes mindig figyelni a honlapunkat.
Hát nagyon örülök, hogy nem emelték ki, hanem azt mondod, hogy minden programotoknak nagy sikere van.
Igen, igen.
Ez egy nagy öröm. Hát engedjétek meg, hogy megköszönjem a beszélgetést, és egy nagy élményt, amit itt tőletek kaptam a Krisztina Körúton, a Szabó Marcelnek és a Regon Tamásnak a zongora verseny, az egy csodálatos élmény volt, azt ezúton is megköszönöm nektek. Kedves hallgatóim, Kiszeli Noémivel és Szilágyi Orsolyával Meskó Bánk beszélgetett. Köszönöm nektek!
Egy megbecsült, nagy szakmai múlttal rendelkező operatőr eddig nem ismert oldaláról mesél. Sőt, kapunk egy kis ajándékot is.
Egy szokatlan és rendkívül érdekes felolvasó este kaptam meghívót. A helyszín se volt akármilyen, egy nagyon hangulatos kis galériának az alaksorába egy olyan kb. 40 fős társaság gyűlt össze, azt hiszem, hogy nagyon vegyes társaság volt. Fokozta a hangulatot, hogy amikor elkezdődött a felolvasás, akkor eloltották a villanyt, és egy kis asztalnál, egy lámpánál két művészt láthattunk. Az egyik Györe Balázs költő volt, a másik pedig az est főszereplője, Andor Tamás. Az az Andor Tamás, akit operatőrként mindenféle nagy kitüntetéssel ismerünk, de azt rendkívül keresen tudják róla, hogy ő bizony verselget. Mai beszélgetésünknek ez az apropója, hogy egy picit, ha beavatnál minket abba, hogy mikor is kezdődött az, hogy te verselsz.
Tegezni foglak, hiszen egy házban lakunk, és jó barátok vagyunk. Először el szeretném mondani, hogy az egész felolvasó estre úgy került sor, hogy én mindenfajta professzionális irodalmárkodás nélkül 30 évvel ezelőtt körülbelül egyszerűen elkezdtem írogatni verseket, néha naponta rövid szőszeneteket, néha naplószerűen ilyen napi hangulattöredékeket, és egyszer csak a 30 év alatt összegyűlt több ezer oldalas anyag. És ugye hiába nem publikáltam soha egyetlen sort sem, baráti körben néha igazán közel álló barátaimnak elkezdtem néha verseket felolvasni. Kialakult egy olyan érdeklődési kör, akik tudták rólam, hogy én verseket írok, és ez több-kevesebb elnézéssel, szeretettel, jó indulattal vagy élvezettel tűrték. Nagyon jó barátom Németh Géza, akinek a kis galériának, az Ártézi galériának a vezetője, tulajdonosa és szervezője, egy ilyen baráti összejövetel alkalmával tanúja volt annak, hogy én verseket olvasok fel, tehát ott volt, amikor felolvastam, és már akkor felvetette, hogy kéne ebből csinálni valamit, és onnantól kezdve azt kell mondom, hogy ragaszkodott hozzá, hogy csináljunk ebből egy ilyen kis rendezvényt. Először egy pár verssel egy képzőművészeti kiállítás megnyitója előtt magához, a festészethez, a képzőművészethez kapcsolódó verseimből olvastam fel 4-5 darabot, és eléggé sikert aratott ott a képzőművész látogatók körében, és ezen felbuzdulva a Géza egy későbbi alkalomra megszervezte nekem ezt a kis felolvasást, ahova meghívott vendégek előtt megtörtént ez a felolvasás, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam.
Nagyon megható volt, és nagyon tetszett az, hogy úgy éreztem, hogy témakörönként váltottatok, és a köztes időszakban, nem titok, gondolom, hogy a vejed gitározott, és oldotta egy kicsit a hangulatot. Az egész ilyen nagyon baráti, ilyen kis szalon hangulat.
Nagyon jól érezte természetesen, nem mondtam be soha a ciklusok gondolati címeit, de hát nagyjából a önmagáról, az alkotásról, egyfajta istenképről, a szerelemről, a politikáról, illetve hát a világnézetről, általában az elmúlásról és a dolog végeredményéről szóltak ezek a kis ciklusok, amiket valóban az én vejem, aki professzionális zenekarban játszott éveken keresztül, jelenleg sikeres és komoly szociológus, és ő sokszor gitározgat magának, ugyanúgy pengeti magának a hangszerét, ahogy én pengetem a soraimat, és megkértem őt, hogy vállalja el, hogy ezeknek a hangulati szüneteknek a segítségére legyen, és ugyanakkor fejezze ki saját magát is velem párhuzamosan. Ez nagyon jól sikerült, mindenki jól jelezte ezt vissza, és Ságvári Bencének ezúttal is külön köszönöm, hogy hajlandó volt erre. A dolog címe mindenkit zavarba hozott, mert én azzal a fő címmel hirdettük meg ezt az estét, hogy Andor Tamás hagyatékából felolvas a szerző és Györe Balázs költő barátja. Györe Balázst egyszer hallottam felolvasni, és rendkívül jó hatást tett rám az ő olvasási stílusa, és megtisztelt engem, hogy elvállalta ezt. Mi régi barátok vagyunk egyébként, de elvállalta, hogy az én verseimet velem párhuzamosan felváltva olvassa. A dologban ez az érdekes, hogy a hagyaték az azért van, mert az felolvasó versek tartalmából kiderül, hogy van nekem egy nem egyedi, a költészetben számos elődnél előfordul az a gondolat, hogy a vers és minden művészi megnyilvánulás lényegében ugyanúgy az anyagcsere terméke. Tehát a szellemi anyagcsere terméke ugyanolyan végtermék, mint a vegetálás végterméke, most hadd ne nevezzem nevén ezeket a dolgokat. Tehát végül is a hagyaték az az, amit én ott hagyok magam után. A bokor alján kutyaként és versként, emberként a papíron.
Akkor, ha már kutyaként, akkor igen, engem megfogott az általam még ismert kutyádról szóló vers.
Akkor ezt most felolvasom. Ez nem az a kutya. Ez nem az a kutya, akiből egy van, aki után megszakad a szíved, csak össze-vissza telefonálsz, mikor elveszett. Ez nem az a kutya, aki megvéd és megdöglik a sírodon. Ez, ha kihozom, bent szeretne lenni, de örökké lemenne. Ez az a kutya, akit szeretek, nem tudom miért, a kis dögből valami jön. Ha kikönyörgöm, nagy kegyesen odavújik hozzám. Ez az a kutya, akiért a rendeletet hoznám. embert a parkban csak pórázon szabad vezetni, és piszkát egy zacskóban gyűjteni kell.
Meg tudod határozni, hogy milyen tematikákkal foglalkozol, vagy mindig az adott pillanat hozza?
Teljességgel rögtönzésszerű. Időnként nyilvánvalóan, mintha egy slágert írnék, egy bemondás jut az eszembe, azt rögzítem vagy papíron, vagy a telefonomba bepötyögöm, aztán később leülök a számítógéphez, vagy a papírhoz, és elkezd kerekedni, és 3 nap múlva gyökeresen megváltozott hangulattá, formálódva, gyúródva alakul ki belőle valami. Ez a dolog módszertani lényege, vagy gyakorlati
módja. Tehát gyakorlatilag 3 napig dolgozik benned, amire kialakul valami.
Vagy 10 napig, vagy hónapokig fekszik valami, félkészen, vagy töredékesen, és akkor hozzányúlok. De nagy előszeretettel nyúlok bele több éves dolgokba, amiket előkotorok, vagy a kezembe kerül, és akkor azon gyökeres rövidítés, alakítás történik. De ez úgy tudom, hogy a költői műhelyeknek általában ez a módszere.
Nyilván az élettapasztalata az idő múlásával az ember szemlélete megváltozik.
Hát élettapasztalat az van, hogy az ember 87 évesen már megengedhet magának olyan konklúziókat, amit esetleg a fiatalok nem örömmel hallanak. És a felolvasóest vége verse, ugye, ami a Kupac című vers volt, emlékszel? Ez a Kupac, ez nekem egy visszatérő motívum. Mert ez a kupac, amit én itt hagyok magam után, az az én gyermekeim, az elhalt gyerekem, az unokáim, az életművem, az operatőri életművem, a másodlagos festészetem, a másodlagos szobrászatom, a másodlagos költészetem, az egy kupac valami, amit itt hagyok magam mögött, és annak az emléke ott legyen a csobáncon elszórva, és aki arra jár, nézzen föl a hegyre. Úgy gondolom, és nagyon jó ez. Az én operatőr pályámnak is az volt a titka, hogy én nem operatőr akartam lenni. Ha én valamiféle költői dologhoz hozzáférek ma már, az azért van, mert én nem akarok költő lenni. Én írok magamnak, meg a barátaimnak, és örülök neki, ha tetszik valami belőle.
Hát jó lenne, ha még sokáig írnál nekünk. És ezt te magad is kifejezte tulajdonképpen egy nekem ugyancsak nagyon kedves verssel. Fejezzük be ezzel. És ezzel el is köszönök Andor Tamástól, megköszönve, hogy beavatott az intim szférájába. Kérjük, beszélgetését hallották.
Versike. Kinőttem a kamaszkorból, mellettem már asszony horkol, lapogat, ha hazajövök, asztal körül a 2 kölyök. Gyönyörűség ez az élet, kacagom az öregséget, jövök, megyek, sosem talál engem otthon majd a halál.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához 2 hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek új címe van, cba.media/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, április 26-án.